Hát köszönjük szépen a meghívást, és én a magam részéről mindig nagyon örülök, amikor hazajöhetek Esztergomba. Így már egy újabb olyan hely van, ahol otthon érzem magamat, mert hát egyrészt a könyvtárban az ember mindig otthon érzi magát, másrészt pedig ebben a könyvtárban aztán különösen eltöltöttünk itt néhány emlékezetes estét már Miklóssal. Remélem, hogy ő is jól fog érezni magát, miközben én beszélek időnként, majd elnézésüket fogom kérni, mert lehet, hogy a hangom nem fogja bírni, akkor szóhoz engedem jutni őt. De hogy... hallható egyáltalán, amit mondok? Jó, oké, rendben. Úgy látszik, nem tökéletes minden. No, szóval az a helyzet, hogy azt mi már oktatóként sajnos a történelem szakon már nagyon régóta tapasztaljuk különböző egyetemeken, hogy a hallgatóságot leginkább az érdekli, hogy mi történt 1933-tól napjainkig, sőt, most már lassan csak az, hogy 1945-től napjainkig mi történt, és úgy gondolják, hogy ami tegnap történt, az már történelem, amit helyesen gondolnak, ugye? Csak hogy az emberiség történetének az első 10 000 évével semmit nem akarnak foglalkozni, ami valahogy nem helyén való dolog. Ugyanakkor megértjük, mert megérthető az, hogy az a hozzánk közelebb álló koroknak a varázsa az sokkal vonzóbb, mint a távoli időszakoké, amelyekben túlságosan kidomborodik a történelmi regényekben az, hogy egy fikcióról van szó. Nos, egy picit azonban változtattunk a koncepción, és másképpen közelítünk ehhez a mostani sorozathoz a múlt fél évihez képest, ugyanis nem az volt az elképzelésünk, hogy akkor beszéljünk a 20. századról szóló történelmi regényekről, hanem inkább fordítsuk meg, ahogy ezt egy a középső csoportos kisfiamnak az egyik csoportásnak az anyukája mondta, hogy 360 fokos fordulatot téve, de lehet, hogy félúton megállva azt mondom, csináljuk azt inkább, hogy nézzük meg azt, hogy a történelem az hogyan csapódik le az irodalomban. Mert Spiró György mondta, hogy az irodalom az emberiség kollektív emlékezete. Tehát arról írnak az emberek, ami az adott korban foglalkoztatja őket, ezért az, hogy mi történt a történelemben, mi volt az igazán nagy probléma a civilizációkban, azokat az irodalmi alkotásokból lehet lemérni. Ezt alapul véve abból szeretnénk most kiindulni, hogy hogyan látszik a szép irodalmi alkotásokban a 20. század története. Erre fogjuk fölfűzni a következő, a mostani, meg a következő két előadást. Hozzá kell tennem, hogy ebben már benne van az vastagon, hogy egyikünk sem foglalkozik kifejezetten a 20. század történetével, másrészt pedig hát irodalom szakos végzettségem nekem nincsen, lehet, hogy neked van, de amennyiben muszáj, természetesen bevallunk ilyesmit is. Ugyanakkor rendkívül érzékenyek vagyunk mi is az irodalmi alkotásokra. Sok olyan könyvet olvasunk mi is, amelyet nem azért olvasunk el, mert hivatalból szükséges, hanem azért, mert szeretnénk tudni, hogy mik voltak a jó könyvek, mik voltak a jó alkotások, és most is mik a kiemelkedő alkotások. Ezért megpróbáljuk azt megnézni, hogy a 20. század nagyobb traumái, ebből szempontból most ez az első, az első világháború, illetve az azt követő bolsevik forradalom, a vörös vihar, az milyen hatást gyakorolt az emberiségre, és hogyan csapódik le mindez a történelmi vonatkozású regényekben. És ezek a regények nem történelmi regények lesznek feltétlenül, van köztük ilyen is természetesen, hanem olyanok, amelyeket az ember szép irodalmi alkotásként ismer. Én úgy készültem, hogy különböző képeket fogok hozzá vetíteni, legalábbis az első részéhez, ami az első világháborút illeti, van egy nagyszerű gyűjtemény, amelyben, ezért mondom előre, hogy ne lepődjenek meg rajta, az első világháborús fényképeket színeznek ki szakértők unalmukban, és ezek teljesen olyan hatások, mintha most készültek volna. Ezek kísérik majd a mondandómnak egy részét. És aztán a második felében, az előadás második felében természetesen a bolsevikokról is szó lesz. Ne lepődjenek meg, picit elfogultak vagyunk velük szemben. Jó? Ha esetleg mondasz valamit, addig én...
Nekem lesz egy szemináriumom idén november 7-én, és mondtam a hallgatóimnak, hogy akkor valami kis virágcsokrot hoznak, mert ünneplünk, és fogalmuk se volt, hogy ez miért van. Hogy egyáltalán mi van akkor. Én csodálkoztam, mert hát úgy még a Lenint talán ismerik, de hogy aztán emögött egyáltalán mi van, arról szerintem nagyjából újabban már lövésük sincsen. Tehát én készültem egy kis ünnepséggel, úttörő dalokat énekeltünk volna, meg hát ilyenek, az aurórát gyufából megépíteni, ilyesmi, ezek meg élettem volna a partner, egyszerűen nem. Azt se tudják, miről van szó.
No, az első világháborúval kapcsolatosan az emberekben, annak ellenére, hogy Magyarországon erre létrejött egy bizottság, hogy arról megemlékezzenek, hát sok minden nem történt, én úgy láttam az elmúlt néhány évben.
A tebe egy olyan ló, amelyet egy bizottság tervezett. Hát,
így van. Tehát nem lepődünk meg rajta. Franciaországban ennek sokkal nagyobb a társadalmi, nem tudom, hogy mondjam, hatása, mert ugye Franciaország, hogy mondjam, Párizs és Moszkva az a két hely, ahol katonai paradékat tartanak még ünnepek alkalmából, nemzeti ünnepek alkalmából. Franciaországban érdekes módon a 45-ös esztendő alkalmából nem tartanak ilyen ünnepségeket, ez mondjuk talán érthető. Hősiesen megadták magukat az első adandó alkalommal. Az első világháborúban azonban végül is november 11-én a német fegyverletételt kapcsán a franciák úgy érezték, hogy győztek, és ezt azóta is minden évben megünneplik. Ilyenkor katonai felvonulás van a Champs-Élysées-en, és akkor mindenki ünnepel, meg fölidézik a dolgokat. Tehát ennek a 100 évvel ezelőtti eseményhozatnak megvan a maga jól ébren tartott aktualitása, illetve hát a korabeli eseményeknek a hatása az megszakítás nélkül ott van a társadalomban. Csak utalni szeretnék arra a fiatalember, aki 20 éves korában elesett a harcmezőn az első világháborúban, és a szülei kérésére úgy hagyták a szobáját, ahogy ő azt otthon hagyta. És az volt a kívánságuk a szülőknek, a gyászoló szülőknek, hogy 100 évig maradjon így a szó, és az a mai napig is így van. Számos minden trauma kapcsolódik ehhez, persze egyéni szinten is. Az első és legfontosabb, hogy miközben 1860 körül az Egyesült Államokban kialakul egy durva konfliktus észak és dél között, bekövetkezik a világtörténelem addig ismert legerőszakosabb háborúja, ahol 600 ezernél több ember hal meg nagyon rövid idő leforgása alatt, modern fegyverek tűzerejétől kísérve, különböző fegyvernemek jönnek létre, természetesen annyira modernek még nem, mint az első világháborúban. Majd ezt követően a japán-kínai háborúban, illetve a japán-orosz háborúban a 20. század elején 1905-ben megütköznek egymással a modern fegyvernemeknek a képviselői. Ezek után igazából már csak 10 évre van szükség, ilyet még annyira se, hogy bekövetkezzen az európai háború, amely aztán több kontinenset is érinteni fog. Nem feltétlen abban az értelemben, mint a II. Világháború, hogy ott hadszínterekké válnak, de mindenféleképpen bekapcsolódnak ezekbe a háborúba hátországként. Az első világháború azért trauma az európai civilizáció számára, mert az amerikai polgárháború vagy a távol-keleten zajló háborúk azok minket nem érintettek meg. Minket kisebb-nagyobb konfliktusok eddig is természetesen terheltek, a szomszédságunkban zajlik a délszláv államoknak a háborúskodása már akkor, az első Balkánháború, illetve a második Balkánháború. Vannak feszültségek a nemzetközi politikában, Németország agresszív jelenléte miatt, amely megpróbálkozik meghódítani távoli tájakat, esetleg ezzel fölborítva a különböző egyensúlyokat, és végül aztán elkerülhetetlenül ki fog törni az első világháború. Ennek az lesz a következménye, hogy több mint 16 millió ember fog elpusztulni, és közel ugyanennyi, illetve nagyjából 20 millió ember fog megsebesülni úgy, hogy ezeknek a következményei nem csak őket, hanem a környezetüket is terhelni fogja. Azaz tehát igazából az európai népességnek egy nagyon súlyos vérvesztessége következik be, és ráadásul mindezt úgy kell elszenvedni, hogy noha azt mondták a politikusok, főleg a franciák, hogy ez a háború minden háborúk legnagyobbik és egyben a legvégső háború, amely a további háborúkat megakadályozza, nagyon jól tudjuk, hogy a jó nevű Fosmarsal azt mondta, hogy ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre, és valóban 1939-ben nem lehetett megakadályozni a következő háború kitörését, ami még az előzőnél is pusztító volt. Erről most nem beszélünk, most csak az első világháború és a bolsevik forradalom következményéről. Egy pillanatra átadom neked a szót, hát ha akarsz mondani valamit, addig én elintézek itt egy technikai dolgot.
Hát én néha tanítok Németországban, hogy azoknak se legyen jobb, mint az itteniaknek, és egy barátom, egy ottani barátomnak a családi házába szoktunk menni, Elzászba, és egyszer kerülő úton mentünk, és átmentünk Verdön környékén. Az még most is olyan, mint egy holdbéli táj. Tehát olyan elképesztő krátereket hagyott ott a tüzérségi tűz, ami a Moltke vezérkari főnöknek a vérszivattyú elméletéből következett. Én már nem értem, hogy Moltkét miért nem állították valami emberjogi bíróság elé. A vérszivattyú működött, csak ő azt hitt, hogy csak a franciák vérét fogják, de hát sajnos a németekét is. Valami elképesztő, hogy ez egy... Azután megnéztem űrfelvételeket a környékről, az tényleg úgy néz ki, mintha a Holdon lennénk, és itt a háború, noha már 16-ba kezdődött a verdőni csata, tehát nagyjából 100 éve, ennek ellenére ott még mindig látni ennek a nyomait, tényleg a természeti környezet változott meg. Ez majdnem olyan, mint amikor az ember Kurszk környékén megy, akkor még mindig vannak tankok, de ezt majd a legközelebbi alkalommal. Tehát, hogy majd, hogy nem azt mondhatnánk, hogy nem csak az emberek kaptak ott sebet, meg nem csak a 20. század előtti nagy fejlődési korszak kapott ott egy abszolút lőtt sebet, hanem maga a táj is szenvedett tőle, és ez mind a mai napig így van. Ráadásul onnan nem messze még lehet látni a Maginot vonalat, hogy megint a másodikra menjünk át. Tehát itt azt gondolom, hogy ez egy olyan háború, ami még mindig velünk van. Most akkor még Trianonról nem is beszélek, hanem egyszerűen csak oda kell menni, és meg kell nézni, hogy milyen elképesztő tájsebeket hagyott ott. Például a verdőni csata, de a többiről nem is beszélünk.
Amikor a háború elkerülhetetlené válik és kirobban, annak az emlékét talán a legsajátosabban a cseh író Jaroszláv Hacsák örökítette meg a Svejk a derék katona című művében. A bevezető néhány oldalból idéznék. Azok kedvéért, akik ezt nem olvasták. Hát megölték a Ferdinándot, mondta a takarítónő Svejk úrnak, aki évekkel azelőtt búcsút vett a katonaságtól, miután a katonaorvosi bizottság végérvényesen hülyének nyilvánította. Azóta kutyakereskedelemből élt, azaz ronda korcsokat vásárolt és hamisított pedigrével adta tovább őket. Ráadásul még reumát is kapott, és most éppen a térdét dőzsölgette sósborszesszel. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Kérdezte, tovább masszírozva a térdét. Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája, tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt, aztán ismerem még a Kokoska Ferdinándot, amelyik a kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból, hát egyikért sem nagy kár. Na de Svejk úr, a Ferdinánd herceget, a főherceget, a konopisteit, azt a kövéretek olyan vallásos volt. Jézus Mária, kiáltotta Svejk. Hát ez jó. És hol történt a baj a Ferdinánd ő felségével? Szarajevóban Svejk úr lepufantották egy revolverrel, mert ottan autóztak éppen ő meg a fenséges asszony. Na ja, Müllerné, autókáztak, azt egy ilyen úr nyugodtan megengedheti magának, közben meg arra nem gondol, hogy az ilyen a kocsikázásnak akár rossz vége is lehet, pláne Szarajevóba, hiszen az Boszniában van, Müllerné, biztos a törökök aludasok benne. Hiába kár volt, hogy elvettük tőlük Bosznia-Hercegovinát. Na ugye, Müllerné, ezért kellett a Ferdinánd ő felségének megboldogulnia. Sokat kínlódott szegény. A felséges úr mindjárt kész volt, kérem. Tetszik tudni, a revolver az nem gyerekjátékám. A múltkor mi nálunk Nusléban egy lakó addig játszadozott a revolverével, míg agyon lőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki fölment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadik emeleten. Vannak revolverek, Müllerné, amik az istenek sem akarnak elsülni. Ha megbolondul, akkor se. Sok ilyen revolverfajta létezik, de a Ferdinánd ő felségé ez biztos valami jobbat vásároltak, és lemerném fogadni magával, Müllerné, hogy az illető, aki a trónörökös ő felségét elintézte, úgy felöltözött hozzá, ahogyan köl. Tudja, nagyon nehéz dolog egy fenséges urat agyonlőni. Az nem úgy megy, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Hát előbb ki kell spekulálni, hogy férkőzik hozzá, mert nem lehet, mehet csak oda úgy, akármilyen rongyokba. Cilinderbe kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék. Mi ezt egészen másképp látjuk, másképp éljük meg. Mi ezt úgy látjuk, ahogy azt a Ady Endre írja a Grófi szérűmben, ahogy látjuk, hogy omlik össze elkerületetlen ez az egykori monarchia által fönt létrehozott konstrukció. Mások pedig éppen ennek a végét várják, hogy joggal, nem joggal, okkal, nem okkal, az most mindegy, mindesetre. Tehát ezt később, nem a kortársként, hanem kicsit, ugye kortársként érte meg ezt Hasek, de később ezt így írta meg. A Svejk, mint figura, egy jellemzően cseh főszereplő, annak a figurája, aki nem vállal konfliktusokat, aki nem heroikus, hanem éppen ellenkezőleg rájátszik arra, hogy ő nehogy véletlenül hérosznak tartsák, és aztán így lesz belőle egy antihős, aki mégiscsak a történelem egyik nagy túlélője lesz. Ugye a kérdés az, hogy mi jobb, hősi élőnek lenni, vagy hősi halottnak lenni, hát nyilván az első jobb, mert Zrínyi Miklósra sokan emlékeznek, de ő sajnos meghalt 1566-ban, Svejk azonban túlélte az első világháborút, a dicsőséges Csihi Puhit, ahogy ő nevezte.
Sőt, tehát Csehország sokkal jobban jött ki belőle, mint bárki más.
Így van. Ha megengedik, ugyanakkor azért azt is folytatnám tehát azzal, hogy azért ez távolról sem úgy nézett ki, mint az egy Svejk szerzője egy prágai kávéházban, illetve sörzőben, bocsánat, ilyen szó nem jut az eszembe, sörözőben ezt írogatta, hiszen a kortársak azért ezt akár testközelből is látták. Erich Maria Remarque ezt másképpen látta, őnek is sokkal több köze volt a fronthoz, mint Hašeknek bármikor is, és éppen ezért a három regényében, amelyet itt felsoroltunk előre, a Diadali Várnyékában három pajtás, illetve a Nyugaton a helyzet változatlan, amit mindenki valószínűleg jobban, legjobban ismer ezek közül, azokban vannak különböző jelenetek, ebből egyet emeltem ki, és ezt osztanám meg önökkel. Ez is egyrészt az eleje. Ez a könyv nem vád és nem vallomás. Csak beszámoló szeretne lenni egy nemzedékről, amelyet a háború elpusztított még akkor is, ha a gránátok megkímélték. 9 kilométernyire tanyázunk a front mögött. Tegnap fölváltottak, most el a gyomrunk szemes babbal, marhahússal, jól laktunk és elégedettek vagyunk. Még estére is kapott mindenki egy tele csajkával, azon kívül megduplázták a kolbász és kenyérporciót. Pfff, ez már döfi. Ilyen eset rég nem esett, a piros paradicsom fejű szakács valósággal ránk tukmálja az ételt. Mindenkinek, aki az útjába kerül, int a kanalával és becsületesen megtölti az edényét. Valósággal kétségbe esik, mert nem tudja, hogyan üdítse ki a gulyáságyúját. Tjaden és Müller felkajtottak egy-egy mosdótálat, színig töltötték maguknak tartalékul. Tjaden mohóságból teszi, Müller óvatosságból. Hogy Tjaden hova teszi mindezt, az rejtély előttünk. Sovány, mint a keszeg, és olyan is maradt. Hanem a legfontosabb az, hogy a dohányporciókat is megduplázták, mindenki 10 szivart, 20 cigarettát és 2 bagót kapott, ez már igazán tisztességes dolog. Én a bagómat elcseréltem Kaczynszkival cigarettára, így hát 40 cigarettám van. Ezzel megél az ember egy napig. Amellett ez az egész ellátás tulajdonképpen nem is illet minket. Nem ilyen bőkezű a porosz, csak valami tévedésnek köszönhetjük. 14 nappal ezelőtt előre kellett mennünk, hogy egy másik csapatot felváltsunk. A front szakaszunk meglehetősen nyugodt volt, így hát az élelmező altiszt visszatérésünk napjára rendes mennyiségű élelmiszert kapta meg, és egy 150 emberből álló századról gondoskodott. Hanem éppen az utolsó napon meglepő erősen kezdtek dolgozni az angol tüzérség nehéz ágyúi, állandó pergőtűzővel vették az állásainkat, úgyhogy csak 80-an tértünk vissza. Éjszaka vonultunk be, tüstént ledobtunk magunkat a földre, hogy mindenekelőtt aludjunk egy nagyot. Dél volt, mikor kikecmeredtünk a barakokból. Fél óra múlva mindenkinek a kezében volt a csajkája, összegyűlökeztünk a gulyáságyú előtt. A kis Albert Kropp, akinek a legvilágosabb az esze közöttünk is, ezért még csak örvezető. Müller V., aki tankönyveket cipel magával és hadi érettségéről álmodozik, pergőtűz közben fizikatételeket magol. Ler, aki körszakállat visel, és fölöttébb kedveli a tiszti bordélyok leányzóit. A negyedik pedig én vagyok, Paul Baumer. Mind a négyen 19 évesek vagyunk, mind a négyen ugyanabban az osztályból kerültünk a harctérre, közvetlen mögöttünk állnak a barátaink. Tjaden egy sovány lakatos, olyan idős, mint mi, a legnagyobb zabáló a században. Karcsún ül neki az evésnek, és olyan dagadtan kell fel, mint egy viselős poloska. Haie West hús, hasonlókorú tűzekfejtő, aki kényelmesen kezébe tud fogni egy komiszkenyeret, és megkérdezi, találjátok ki, mi van a kezemben. Detering, egy paraszt, aki csak a tanyára és feleségére gondol, és végül Stanislaus Kaczynski, a csoportunk feje, szívós, ravasz, mindenhájan megkent, 40 éves ember, az arca fölcínű, a szeme kék, a válla lelóg. Csodálatosan meg tudja szimatolni a pecsenyeillatot a szónak mind a két értelmében, és a veszélytelen helyeket is. A mi csoportunk állt az élén a gulyáságy előtt kigyózó sornak. Türelmetlenkedni kezdtünk. Végre is Kaczynski odakiáltott a szakácsnak. Na, nyisd már ezt a levespincét, Heinrich. Látni való, hogy megfőtt már a bab. Szakács álmosan rázza a fejét. Majd, ha csak mindjárt itt vagytok. Tjaden elvigyorodott. Hiszen mind itt vagyunk. Az altiszt még mindig nem értette a dolgot. Persze, jó is volna. És hol vannak a többiek? Azokat te nem fogod mehetetni. A tábori kórházban vannak, meg a tömegsírban. A szakács oda volt, amikor megtudta. Megtántorodott. Pedig én 150 emberre főztem. Kropp oldalba bökte. Hát akkor legalább jól lakunk egyszer. Annak ellenére, hogy a háborúban a tanúbizonyságok szerint az emberekből kegyetlen feltételek a legborzasztóbbat tudják kihozni, ennek ellenére vannak olyan pillanatok, talán már lement az a kép, amelyen két oldalt fönt egy ilyen pipacsvirág volt, ha nem, akkor mondom, hogy vannak olyan pillanatok valóban, amikor igen, a front vonalakon egymásra szemben álló angolok és németek nekiállnak focizni. Vannak olyan pillanatok, amikor karácsonykor, 1914 karácsonyán, egyszerűen, mintha tényleg ilyen Treuga Dei köszöntene be, az emberek karácsonyfát állítanak, németek, és elkezdenek énekelgetni, és az angolok is elkezdik énekelni hozzá a Stille Nachtot, csak nem németül, hanem nyilván angolul. És egy átmegy az egyik a másikhoz, a másik az egyikhez, és akkor megajándékozzák egymást. Tehát van ilyen frontbarátkozás rengeteg eset. A kép azt ábrázolta, hogy, vagy ábrázolja, hogy egy német katona tüzet ad egy francia katonának. Van ilyen, tehát nem. Az emberek eleinte, főleg 1914-ben még hisznek abban, hogy a háború hamar véget fog érni, valóban mire a levelek lehullanak, de ha nem, hát akkor tavaszra biztosan véget ér ez a háború. Hát nem lehet ezt ennyi ideig elnyújtani, hiszen nem úgy készült senki, hogy ez addig fog tartani. Az első világháborút valójában minden kormány a lehető legfélkészültebben kezdte meg, de egyik sem számított arra, hogy több, mint négy és fél évig el fog húzódni, aminek az első évét sem tudták finanszírozni, egyetlen kormány sem tudta finanszírozni a háborús kiadásokat egy évnél tovább. A britek sem, a franciák sem, a németek sem, és az osztrák-magyar monarchiáról meg ne is beszéljünk. Tehát az egész eladósodással, hitelből volt finanszírozva.
Csak egy mást szeretnék mondani arról, hogy kiből mit hoz ki a háború. Az egyik főnökön megkérdezte két éve, hogy el akarok-e menni előadást tartani a Vajdaságban. Az ember ilyenre zsigerből nemmel válaszol, de aztán kiderült, hogy Óbecsére kellett mennem, ahol nekem a nagyapám történelemtanár volt, és végül találkoztam is valakivel, akit ő még tanított nekem. Ez egy nagyon fontos élményem volt, de nem erről akarok beszélni, hanem a két előadás közti szünetben egy ember odahívott magához, és azt mondta, hogy neki nagyon nagy szerencséje volt a délszláv háborúban. Kérdeztem, hogy miért? Hát mert nem kellett harcolni. Jaj, mondom, de jó, és mit kell csinálni? A csetnikek után mentünk Szarajevóba, és az elvágott torkú nőket és gyerekeket kellett behúzni a kapuajba, hogy a nemzetközi sajtó ne fényképezze le őket. És azt mondta, hogy ő neki szerencséje volt.
Hát most természetesen az első világháborúnak a képeit, amiket most itt vetítek, azokat alapvetően igyekeztünk ahhoz igazítani, hogy hát nem mindenki viseli könnyen ezeket a sokkoló látványokat. Természetesen rengeteg elképzelhetetlen mennyiségű dokumentáció készült arról, hogy egyébként a temetetlen holtak hogy bomlanak föl, hogyan válnak az emberek, egyszerűen immunissá ezekre a dolgokra. A Gulyás testvéreknek, a magyar dokumentumfilm történet egyik leghíresebb párosának a munkája, egyik legkorábbi munkája az Én is jártam Isonzónál című dokumentumfilm sorozat, amelyben a még élő öreg magyar katonákat próbálták megszólaltatni, hogy ők mit láttak, hogy láttak, elmeséltették velük az életüket. És valóban utolsó pillanatokat fogták ki a 70-es években. Ehhez hasonlóan talán a BBC-nek és a francia történelmi műsorokkal foglalkozó csatornának, a TF1-nek volt ilyen hasonló próbálkozása. Sőt, a franciáknak például a háborúnak a 90. évfordulója alkalmából készült egy kiadványa is, a bakák szavai vagy levelei. Megrázó dolog, ezért ismertettem egy kicsit önökkel, csak franciául van meg természetesen. Összeválogották azokat a leveleket, amelyeket azok a katonák írtak, akik random jelleggel vagy elestek a háborúban, vagy nem. De ha elestek, akkor oda van téve hozzá egy kis rövid írás arról, hogy hol haltak meg, miben haltak meg, mikor haltak meg, és hát, hogy kinek címzik a leveleket, mik voltak ők a háború előtt. Azaz az emberi sorsok úgy kibontakoznak belőle a maguk teljességében, amit mi sajnos már csak úgy látunk, hogyha bemegyünk egy-egy kisebb településre, hogy ott van a főtéren, vagy a templom előtti téren, vagy a templom falán egy emléktábla, vagy emlékoszlop, és arra föl vannak vésve nevek. Elég sok név sajnos. Általában Magyarországon ez nagyjából 10%-a volt a férfi lakosságnak, akik ott maradtak, akik után ott maradtak özvegyek, vagy gyászoló szülők, vagy árvák. És hát ezeknek az embereknek a neve ma már sajnos senkinek nem mond semmit. hiszen eltűnt az a generáció, amelyik ezeket még ismert, és még élő emberként tudott róluk, és érezte a hiányokat. Ez a francia kísérlet megpróbálja tehát ezeket újra fölelevíteni. Csak mondom például, hogy az első világháborúban Rudyard Kipling, az akkor már világhíres író, úgy érezte, hogy neki erkölcsi kötelessége a háborúban részt venni, de mivel idős volt, ő már nem vonulhatott be, ezért a fia úgy gondolta, hogy az apja helyett neki kell bevonulnia. És végigküzdötte a háborút, és 1918 végén, augusztusában hal meg a fia. És az apja ezt persze él, tehát megtudja, és onnantól kezdve összetörik. Hát hogyne. Tehát a háború az nem olyan garancia az túlélésre, mint ahogy ezt a te ismerősöd mondta, hogy hát csak be kellett húzkodni a holtakat a kapuajakba.
Tetszettek ismerni ezt a rádiósorozatot, a első világháborús kitüntetett katonák történeteit? Néha szokta adni a rádió, és úgy volt órám, hogy hallgattam, és nekem a végén mindig a bicska kinyílt a zsebembe, tehát, hogy olyanokat hallottam, hogy valakit kitüntettek azért, mert egy szakasszal védett egy magaslatot, és meghaltak a 30-ból 28-an, de sikerült megvédeni a magaslatot, és a maradék kettőt kitüntették. Én azt gondolom, hogy az első világháborúban talán az volt a sok furcsasága mellett, hogy az egyéni hősiességet abszolút kikapcsolta. Tehát ez már nem olyan volt, a hősiességet abban az értelemben kapcsolta ki, hogy az maga egy hősnek volt túlélni, de azért abban nem sok hősiesség van, hogyha kiterelik az embert egy lövészárokból, és elkezdik kaszálni géppuskával. Tehát, hogy nem azon függött a túlélés, hogy valaki mennyire van hiány a katonai erényeknek, vagy nincs, hanem egyszerűen a vakszerencse. Tehát én a hősiességet döntően átértelmezném szívem szerint az első világháborúval kapcsolatban. Tehát mint egy lovagi háború, hát arról szó se volt, hanem inkább egy tömegmészárlással hasonlított sok tekintetben.
Jól figurázza ki egyébként Karinténak egy tárcája, amikor a lövészárokban a klasszika filológus hallgató álmában, vagy lidérc álmában megjelenik az egyik homéroszi hős, és azt mondja, hogy mit csináltok, itt harcolunk. Ki kell szemben? Az ellenséggel szemben. Ó, hát akkor oda kell menni. Ne, nyugi, ne dugj a fejedet, mert lőnek. Mi az, hogy lőnek? Hát golyókkal lőnek. Hát hogy nem test ellen, ember ellen? Nem, dehogy is. Hogy az van, hogy akkor reggel elkezdenek lőni, aztán mi kussolunk, majd utána mi kezdünk el lőni, akkor ők kussolnak. Ez nem tisztességes, ez nem jó. Majd megmutatom nektek, hogy kell harcolni, majd kiugrik az árokból, és eldől egy puska, és eltalálják a vállát. Húha, ugye mondtam, hogy nem kellett volna ugrálni, mondja a klasszika filológus hallgató, majd én bekötözöm a sebét, emeljen fel egy kicsit a vállát. Megőrült? Akkor kim van a fejem a lövészárokból, mondja erre a hős. Ugye ez visszaadja azt, amit mondasz, hogy tulajdonképpen az első világháború az ember-emberi küzdelmet deheroizálja. Mert igaz, hogy vannak egyes kiemelkedő teljesítmények, de hát ezek is nagyon sajátos dolgok. A vörös báró. Ugye ilyen, egyrészt a Red Baron ilyen, tényleg létezett, az M1-es mellett van egy ilyen autókereskedés, vagy nem, motorkereskedés is, most nem reklámozni akartam természetesen, csak ugye azért mondom, hogy él ennek az emlékezete. Van a Vörös Báró címmel készített az egyik japán filmrendező, egy rajzfilmrendező egy egész estét betöltő filmet. Abban az egy disznó, a Vörös Báró. Na, tehát persze, vannak ilyen kiemelkedő személyiségek, főleg a légiháborúk, a légihadviselés korszakából. A nagy Waldo Pepper, ugye, mint a klasszikus figurája ennek, ezt úgy jól visszaadja. De valójában az, hogy egyes emberek milyen eredményeket tudtak elérni, van köztük egy-kettő olyan, akit érdekes, 2014-ben poszthumusz tüntetik ki azt a Henry Black Death Jackson-t, aki fekete bőrű, hát nem tudom már, hogy politikailag korrektebb ezt mondani, önkéntes volt, és az Egyesült Államok hadseregének tagjaként a legtöbb ellenséget lőtte ki, mint lövész, és hát már tudták, már ismerték már az arcát, a németek már látták többször, egy fekete, egy boxos képű, atya ég, hát akkor félnünk kell, és ezért ő kitüntetésként kapott, mikor véget ért a háború, akkor, ahogy ezt egyébként a második világháborúról szóló könyvben James Clavell, a Patkány király című könyvében írja, akkor, vagy írja le, amikor véget ér ez a hősies gesztusok korszaka, akkor hirtelen egy senki lesz belőle, az illető visszamegy a gettóba, mindenki által elfedve, alkoholban próbálja folytani a bánatát, de hogy azt szokták mondani, de tud úszni az a bestia. Úgyhogy a szerencsétlen nyomorultul hal majd meg, és később, hát nyilván Obama elnök, akinek a mítoszgyártó hadserege megpróbálja a feketéknek a szerepét fölnagyítani, hát kiemeli a homályból ezt az illetőt. Vannak más ének is. Van egy olyan portugál katona, aki a briteket segítette a háborúban, és ő például egyedüliként maradt életben egy ugyanilyen támadás során, és egymagában egy német ezreddel szemben tartotta a vonalakat, és sikeresen föltartóztatta őket, ezért aztán kitüntették, és az ezres Hannibal nevet, hát Hannibalnak hívták, ez volt a keresztnevés, és ezret megölő Hannibalnak nevezte el a sajtó. Ő mondjuk nagyobb figyelmet és kitüntetést kapott, mint a fekete amerikai. De tény, hogy ezek igazából propagandisztikus célú dolgok voltak, mert amiről a sajtó nem tud, amit nem tüntet neki politikailag, az valójában nem létezik. No, de menjünk tovább egy pár másik ilyen kérdéssel is. Ismert mindenki számára, hogy azért az első világháborúban rengeteg meglepetés történt. A fegyver arzenálnak a fejlesztése az olyan technológiai innovációk sokaságát eredményezte, amelyek később aztán a polgári, mint ez így szokott lenni, polgári célra is hasznosakká váltak. De abban az időben ezt nyilván mindent abban a szempontból néztek meg, hogy mire lehet fordítani. Például ekkor jelennek meg a páncélozott járművek. Ugye? Ez az egyik. A másik, a tankok. Eredetileg ezeket a tankokat arra tervezték, hogy ezekkel üzemanyagot szállítsanak a járműveknek. A járművek azok egy idő után óriási utánpótlás hiánnyal küzdöttek, viszont nagyon nehéz volt elérni azt, hogy hogyan kapjanak a tűzvonalban dízelolaj vagy benzin utánpótlás, hiszen ha egyszer eltalálják őket, akkor akár a Nevem Senki című filmben a csillogó részveletekre rálőnek, akkor minden fölrobbant a környékükön, és ezért inkább ilyen páncélozott járművekben akarták szállítani ezeket a hordókat. Aztán rájöttek arra, hogy ezekbe akár löveget is lehet szerelni rá, tehát akkor akár azt is meg lehet oldani, hogy ezek oda menjenek, ahol az ellenség van, és ott lőjenek. Az első ilyen gyártmányt, azt talán már lement itt, egy a Renault FT gyártmányú tank volt, annak még három lánctalpa volt, elől egy és kettő hátul. A későbbiekben ezeket kifejlesztik olyanokká, hogy tulajdonképpen azzal a szárazföldi hadviselésnek a leghatékonyabb eszközét hozzák létre. Megjelennek a repülőgépek, amelyek reinte felderítő célokat szolgálnak, légifényképeket készítenek az ellenség hadállásairól. Azért jobbak ezek, mint a légballonok, mert azokat egyrészt ki lehet pukkasztani. A Zeppelinek azok azért nem jók, mert ugye abban hélium van, ami fölhajtja őket, és hát azokat, ha eltalálják, akkor nem csak kipukkan, mint a hőlégballon, hanem még ráadásul robban is. És nem lehet velük manőverezni, vagy nagyon nehezen lehet manőverezni. A repülőgépekkel viszont igen. Egy idő után megint csak rájönnek arra, hogy ezekre a gépekre rá lehet szerelni fegyvert is, tehát akkor az ellenség is ilyen repülőgépek jelenik meg, és fegyver van rajta, akkor légi hadviselést is lehet folytatni. Nagyon látványos, rendkívül költséges, és teljesen hatékonytalan, ahogy ezt az előző kormány egyik minisztere mondta volna. Ezekben ezért van ezeknek különösebb jelentőséget, itt megy a presztízs harc, hogy hány ellenséges repülőgépet lőtt le XYZ, repülő főhadnagy és a többi. Ezek reklámarcok. Ők fogják majd elterjeszteni egyébként azokat a mai napig is ismeretes vagy használatos ruhadarabokat, egyrészt a sál, amit ugye nyakukba kötnek, vagy a lezserségnek az egyik szimbóluma. Nem az, amit én levettem a nyakamból, mert az más, az egészségügyi célból volt fönn. Vannak olyanok, amelyeket például ezeket a bőrdzsekiket, ezeket ők használják először, mert pont azért, hogy ne fázzanak meg, ugyanakkor ne is égjenek meg. Ugye ez megvédi őket, hogyha valami ilyen baleset történne velük. És egy csomó minden más, ezek a kesztyűk, amit az autósok használnak, ezeket ők is használják. És hát ezek a repülőgépek egyúttal más célokra is alkalmasak lesznek, nehezebb terheket is tudnak majd hordani, embereket is tudnak egyik helyről a másikra hozni, vinni, bombákat is fognak tudni szállítani, nem az első világháborúban, hanem majd csak a második világháborúban. A különböző lövegeknek a teljesítménye egyre fokozódik, egyre nagyobb hatótávolságú, egyre nagyobb kaliberű, tehát egyre nagyobb lobbanó töltettel ellátott eszközöket tudnak létrehozni, ezzel még nagyobb pusztítást tudnak végrehajtani. És aztán természetesen megjönnek olyan újítások is, mint a gáz, amely ellen eleinte nincs védekezés, mert hát ezt honnan lehet tudni? Onnan lehet tudni, ezért tartanak különböző madárkákat kalickákban a frontokon, a lövészárkokban, mert hogyha a madárka elpusztul hirtelen, valami érthetetlen, a madarak nagyon érzékenyek a különböző gázokra, ezért nagyon kell vigyázni rájuk, hogy mindig jól szellőztethető helyen lakjanak. A madarak viszont, hogyha elpusztulnak, akkor vélhetőleg akkor még gáztámadás kezdik, és akkor felrakatják az emberekkel a gázmaszkot. A gázmaszkot felrakják a lovakra is, vagy a kutyákra is, hogy azok is túléljék ezeket a támadásokat. De van aztán még egy másik olyan találmány, az Osztrák-Magyar Monarchiából származik, erre nem vagyunk túlságosan büszkék, de a lángszórót azt először nálunk használják, és terjed el aztán rendkívül gyorsan a fronton, elsősorban az orosz fronton, majd a második világháborúban főleg. A probléma ezekkel a fegyverekkel az, hogy ezek aztán meg végképp nem tartoznak a bevett hadviselési formulák közé. Ez még inkább üzemszerűvé teszi a gyilkolást, és nem pedig hősies kérdésé. Hogy még van valami, amit ennek kapcsán érdemes, ezt megpróbálják aztán szabályozni, mik azok, amik nem elfogadható embergyilkossági módok, és hát ezért a különböző fegyvereket, azokat a első világháború után majd megmondják, hogy ez nem elfogadható, akik ezt aláírják, azok kötelezik magukat, hogy többet ilyet nem fognak használni, harci gázokat nem fognak használni, lángszórót nem fognak használni, vagy később az második világháború után bakteriális fegyvereket, tehát ilyen tömegpusztító, ilyen biológiai fegyvereket nem fognak használni. Tehát lépfenét okozni nem fognak, stb. És egy csomó minden egyéb ilyen dolog ekkor fejlődik ki, sőt, hát ekkor fejlődik ki az is, és ezek a modern hadviselésnek a következménye, hogy a francia hadseregben is a korábbi egyenruhákat, rendszeresített egyenruhákat lecserélik erre az egyöntetű kékre. Nem jó megoldás ez se, mert azért hívják őket les bleus néven a franciák, mert a kékek, mert a kék ruhában vannak. A britek pedig azért kapnak majd keki színű ruhát, ez jobb, mert ez még inkább jobb beleolvad a környezetbe, mert a vörös kabátosok, akik évszázadokon keresztül védték Anglia, illetve aztán Nagy-Britannia becsületét különböző hadjáratokban, azok annyira feltűnik, hogy nem lehet elbújni, mert mindenütt észreveszik őket. Úgyhogy hát ezért ezek a technikai újítások gyáriasítják ezeket a konfliktusokat, és ez lesz a következménye, hogy valóban egyre nehezebbé válik emberi jelleget adni a konfliktusoknak. Még egy picit beszélnék egy pár, nem minden nem lehet nyilván belegyömöszölni egy előadásba, nem is gondolom, hogy különösebben érdemes volna minden könyvet is külön említeni és ismertetni, csak hát ha már az egyik frontról volt szó, akkor legyen szó a másikról is. Az orosz fronton a Titánok bukása című regényből Ken Follett-től a következő részletet olvasnám föl. Grigori végre találkozott az ellenséggel. Megálltak pihenni egy patak mellett, és az emberek megtöltötték kulacsaikat. Grigori, akit hívott a természet, bement a fák közé. Egy vastag fenyőtörzs mögött állt, amikor balról zajt hallott, és megdöbbenten látta, hogy tőle pár méternyire hegyes sisakot viselő német tiszt ül egy gyönyörű fekete lovon. Távcsővel nézett abba az irányba, ahol a zászlóalj megállt. Grigori nem értette, mit bámulhat, nem lehet itt nagyon messzire látni a fák között. Talán azt próbálja kideríteni, hogy orosz vagy német egyenruhákat lát. Óvatosan begombolt a nadrágját, fölvette a puskát, és hátrálni kezdett, vigyázva, hogy a fa közte és a tiszt között maradjon. A férfi hirtelen megmozdult, Grigori egy pillanatra megijedt, azt hitte észrevette őt, a német azonban szakértő kézzel megfordította a lovát, és ügetésben indult nyugatnak. Visszarohant Gavrik őrmesterhez. Láttam egy németet, újságolta. Hol? megmutatta. Amott, ahol vizeltem. Biztos vagy benne, hogy német volt? Hát csúcsos volt a sisakja. Mit csinált? A lován ült és minket nézett távcsövön. Felderítő, mondta Gavrik. Rálőttél? Grigorijének csak ekkor jutott eszébe, hogy hát meg kellett volna ölni a ellenséges katonát, nem pedig elfutni előle. Hát gondoltam, szólni kéne, mondta Tétován. Te hülye, mit gondolsz, minek van a kezedben az a rohadt puska? Ordította Gavrik. Grigorij csak bámulta a kezében a töltött puskát, a végén a gonosz szuronnyal. Hát persze, hogy lőnie kellett volna. Mit képzelt? Hát nem is tudja. Bocsánatot kérek, mondta. Miután hagytad elmenni, az ellenség tudja, hogy hol vagyunk. Grigorij megalázottan hallgatott. Amikor tartalékos kiképzést kapott, szó sem került szóba ilyen helyzet, de magától is kitalálhatta volna, mi a teendő. Merre ment? Kérdezte Gavrik. Erre legalább tudott válaszolni. Nyugatnak. Sok-sok kis zöldhűlű ember, aki még életében nem látott vért, nem harcolt emberekkel, fogalma sincs, hogy mit kell csinálni, és ezek kerülnek abba a helyzetbe majd, hogy láthatatlan ellenséggel kell megküzdeniük, és ezeknek az embereknek az élete úgy nyomorodik meg, hogy akiknek egyébként abban a 20 millióban, akik a háborúban megsebesülnek, egy nagyon jelentős része olyan sérülést szenved, amelyik nem fizikai jellegű, hanem idegrendszeri sérülésre. Nagyon sok ember részben megbolondul az ott tapasztaltaktól, nem mindenki tartja magát szerencsésnek. És nagyon sokan az állandó ágyúzás következtében idegrendszere az teljesen tönkre megy.
Megrázó felvételek vannak a tűzérségi tűz által megőrített emberekről, akiknek teljesen koordinált. Láttak ilyet? A mozgásuk teljesen koordinálatlan, és tulajdonképpen állni sem nagyon tudnak. Még egyszer nagyon régen olvastam azt, hogy az orosz hadseregbe besorozott katonáknak körülbelül a 30%-án akkor ott élt először csizma, amikor bevonult a hadseregbe. Szóval, hogy mezitlán, meg bocskor, tehát ez egy nagyon furcsa világ lehetett. Egyfajta materiális emelkedés mellett aztán a teljes kiszolgáltatottság, meg a többi.
Valójában az első világháborúnak a legnagyobb, legjelentősebb hatása az majd a civil lakosságot érinti. Ezek az emberek is egyébként ugye civilekből lesznek katonák átmenetileg, van, aki véglegesen és örökre. Az embereknek az a része, akik azonban otthon maradnak, kénytelenek ellátni számos feladatot. Klasszikus példa ez mondjuk az osztrák-magyar monarchia esetében, ahol például a magyar fél részéről a besorozandó kontingensnek valahonnan elő kellett állnia, honnan tudták ezeket behívni. Onnan, ahol a legkönnyebben pótolhatók a munkaerők, tehát a mezőgazdaságból. Azaz a magyar parasztságnak a megfelelő sorállományú részeit hívják be kötelező katonai szolgálatra. És hát igaz, hogy ez ugye augusztusban kezdődik, és hát olyankor most éppen nincsenek már betakarítási munkálatok, azoknak már vége van. Az őszi munkálatokat meg hát úgy is megígérte Vilmos császár, hogy mire a levelek lehullanak, visszajönnek, tehát tulajdonképpen akár jó, lehet, hogy az őszi szántás elmarad, de tavaszi szántásra már visszajönnek. Mint hogyha egyébként közben nem lenne egy háború. Mivel a háború elhúzódik, és a munkaerő hiány megjelenik, nem csak a mezőgazdaságban, hanem máshol is, elképesztő dolgokat fognak kitalálni a polgári lakosság ügyeit intéző kormányzatok, hogy ezeket biztosítani tudják. Például az egyik ilyen ötlet, ami megjelenik, az az lesz majd, hogy hadifoglyokat mezőgazdasági munkára fognak kényszeríteni. De kiutalnak a szolgálatot, frontszolgálatot teljesítő parasztcsaládoknak egy-egy hadifoglyot. Erről szól a Ének a búzamezőkről című regénynek egy része, ugye a Spiritutó nevű orosz katona, aki hát ugyanúgy muzsik, mint a magyarországi parasztgyerek, és ugyanazokat a munkákat ellátja, kicsit másképpen főz, kicsit másképpen csinálja dolgokat, más dolgokat énekel, de az is csak emberből van. Vannak ugyanakkor ennek az egésznek egy másik hatása is. A katonák, akiket elvisznek a frontra, azok egyik pillanatról a másikra eltartóból eltartottakká válnak, azaz ezekről gondoskodni kell, pont ugyanúgy, mintha ezek maga tehetetlenek volnának, ezek nem termelik meg magnak az élelmiszert, hanem elfogyasztják, miközben nagy mennyiségben, és rengeteg más dolgot is fogyasztanak. Annyi mindent fogyasztanak ezek a katonák, nem feltétlenül azért, mert nekik szükségük van, ezek nem azért fogyasztják, hanem a katona kimegy a harcérre és nem tud harcolni. Lőszer kell nekik, felszerelés kell nekik, szállítóeszközök kell nekik, üzemanyag kell nekik, mindenféle dolgok kell nekik, és ez valahogy elő kell állítani. Ez csak fölfokozza majd a az industrializációt, a futószalag gyártósorokonak a tevékenységét, mert hát hiszen kézenfekvő, hogy egyre gyorsuló ütemben kell nyírni ki az ellenséget, ehhez egyre gyorsuló ütemben kell szállítani a hát országnak a nyersanyagot. És ezért egyre több nő áll be a leegyszerűsített feladatokat jelentő gépsorok mögé. Azaz a nők is megjelennek a munkaerőpiacon, egyre nagyobb arányban, sőt, a probléma az, hogy amikor ezek a katonák leszerelnek és visszamennek dolgozni a gyárban, már nem lesz rájuk szükség. Hiszen a feleségük már, vagy valaki másnak a felesége, már ott dolgozik olcsóbban, mert akkor a nők nagyjából a 75%-át keresik meg annak, mint amit egy férfinak fizetnek ki, és ezt akkor úgy gondolják, hogy ez teljesen magától értetődő. A női munka olcsóbb, tehát kifizetődőbb, és ezért egyre több munkanélkül lesz az első világháború után. Azaz fölborulnak azok a különböző egyensúlyok, amik eddig kialakultak. De hogy haladjunk is tovább a különböző kérdéseinkben és problémáinkban, a keleti fronton azok a katonák, akik először kapnak csizmát életükben, azok egészen másképp látják először a helyzetet, azt mondják, hogy valami nagy dolognak a részesei. Európában mindenütt ünneplik a háború kitörtét az emberek, mert azt gondolják, hogy végre igazságtéteti, konjunktúra generálódik, valami heroikus dolognak a résztvevővé válnak az emberek, és miközben ezeket írják, egy Oswald Spengler nevű ember Németországban ekkoriban írja meg az Untergang des Abendlandes című könyvét, ami a nyugat alkonyáról szól, azt mondja, hogy ez a konfliktus, ez nem pusztán egy háború, hanem ez a nyugati civilizáció hanyatlásának az első és lehet, hogy az utolsó, de legnagyobb jelentőségű belső konfliktusa.
Én nagyon szeretem ezt a könyvet, és hogyha egy picit kikukkanthatok ebből a tematikából, akkor legutóbb 2 éve kellett idéznem ennek a könyvnek a címét egy konferencián, amelynek az volt a címe, hogy az eutanázia. És engem fölkértek arra, hogy beszéljek arra, hogy az Ószövetségben volt-e eutanázia. És akkor én készültem egy rövidebb verzióval, úgy azt mondtam, hogy nem. De egy hosszabbat mondtam el, hogy miért nem. És utána, ha jött egy előadó Hollandiából, és a következőket mondtanna, meg fogják érteni, hogy hova jutottunk el Spengler révén. Hollandiában megindulnak, van köztünk jogász, Hollandiában megindultak az első perek, amelyeket boldogtalan emberek indítottak a szüleik ellen, amiért azok világra hozták őket az ő beleegyezésük nélkül. Nem tudom, hogy ezt lehet-e jogilag értelmezni, de szerintem ez egy nettó hülyeség. Mert hogy hívom meg? Akkor a nagyapám is hibás, hogy ő meg létrehozta az apámat. Mert ha nem hozta létre az apámat, akkor engem sem hoznak létre. Szóval, hogy azt gondolom, hogy valóban itt valami nagyon megroppan, és valamiféle olyan struktúrák, amik addig normálisak voltak, azok egyszerűen például az, hogy a férfi, aki addig mindig családfenntartó volt, már nem tud az lenni. Tehát nem is csak a kommunizmusra roppannak meg ezek, hanem valószínűleg már sokkal, sokkal előbb. De talán még érdekesebb ennél az, már nem tudom, hogy ki mondta, talán egy memoárban olvastam, egy icipicit vulgáris, bocsánat, nem nagyon, tényleg nem, hogy azt mondja, akkor roppant meg valahogy az úri társadalom, amikor a katona először látta vizelni a grófot a lövészárokban. Tehát olyan társadalmi csoportok kerültek intim helyzetben egymás mellé, akik egyébként nem kerülhettek volna, és ez nagyban hozzájárult a társadalom belüli rendnek, ami lehet, hogy nem volt egy ideális rend, sőt, biztos, hogy nem volt az, de valamilyen módon mégiscsak működött. Ezek felbomlottak, és senki sem látta mondjuk 1919-ben, hogyan fognak ezek újra rendeződni.
Ugyanakkor maradjunk még mindig annál, hogy a különböző hadviselő felek mennyire voltak fölkészülve. Volt, amelyik a Nagy-Britannia volt a legjobb hátországa lelátva, de nem volt annyira fölkészülve, mint amennyire jó hátországa volt a gyarmatainak köszönhetően. Németország volt a legjobban fölkészülve erre a háború, hát nem véletlen. 1911 és 14 között a német vezérkari főnök 52 alkalommal javasolta az azonnali világháború megindítását. 51-szer elutasították, 52-szer azt mondták, hogy most már hagyjon békén, nyilván nem ez volt a reakció. Most érkezett el az idő. Ugye Blitzkriegnek nevezték ezt a javaslatot, hogy roham gyorsasággal lerohanjuk a franciákat, elveszünk tőlük mindenüket, és akkor rájuk készítjük az akaratunkat, mint ahogy ezt már csináltuk korábban, 1870-ben Sedannál is, és akkor milyen ügyesek voltunk. A franciák azért ezt nem hagyják ennyiben, tehát szembeszállnak velük, és elég hosszú ideig tudják tartani a frontvonalat, ami egyébként, ezt nem tudom mennyire domborodott ki, részben abból, amit Miklós mondott, részben pedig abból, amit itt próbáltunk vetíteni, hogy komolyan Somme megyében körülbelül 130 ezer hektárnyi olyan terület van, amelyet szigorúan tilos látogatni. Egyszerűen olyan mértékű károsodás érte ezeket a területeket, ezeket ugye vörös zónáknak nevezik, ezeket nem lehet látogatni. Tehát a gáz bombáknak, amelyeket egymásra egy időben ki is lőnek, tehát nem csak, hogy kinyitják, és akkor marra a szél fúj, akkor arra elviszi, és majd ott megdöglenek, ezt mondom, mi elzárjuk a csapot, hanem már bombákat készítenek. Na, ezeket van, amit nem minden robban föl. Vannak olyan tartályok, amelyeket bomba talált ért, és eltemetődtek a föld alatt, de szivárog a tartály. Tehát ezek nagyjából 300 éven keresztül még ezek veszélyes területek lesznek. Úgyhogy itt vannak olyan települések, amelyek megszűntek az első világháborúson, és soha többet nem jöttek létre. Crown települése például, az egy nagyon híres kis település. Egyébként 77-en lakják ma. Crown körülbelül 3 kilométerrel arrébb épült föl, ahol egyébként az első világháború előtt volt, mert ilyen no-go zónának nyilvánították, tehát ilyen vörös övezetté nyilvánították. A terület teljes egészében elpusztult, és egy ilyen fantom város van a helyén, ahol hát a templomnak a alapkövei még látszanak, meg egy-két dolog még megvan a régi városból, de mindent szétlőttek, minden betemetődött, és minden potenciális veszélyforrása. A Crown város egyébként azért fontos, mert ez a francia katonák között is van egy olyan fajta elégedetlenség, amely máshol is megjelenik, főleg a keleti fronton, de a francia katonák is úgy érzik, hogy teljesen értelmetlenül próbálják őket azzal hajszolni a halálból, hogy majd egyszer csak megtörnek a németek. Az, hogy a francia vezérkarból nagyon sokan úgy gondolják, hogy a francia katona átlag katona, mocskos civil, nem nőtt fel a feladatához, hát nem tud kitartani, meg nem tudnak áttörni a vonalakon. Nem olyan egyszerű ez, amikor valaki valóban ott van a lövészárokban. És ennek az lesz a következő, hogy nagyon sokan elvesztik a meggyőződéseket, sokan próbálnak dezertálni, ezt nagyobb, egyre erősödő fegyelemmel kell ellensúlyozni, kivégzésekkel, hadbíróságokkal, stb. És hát ezek a lázadások, ezek a kötelesség vagy parancsmegtagadás miatt indított eljárások azonnali, nyilván staterális eljárással kivégzést fognak majd eredményezni. Érdekes módon Péter Marshallnak a nevéhez kötődik elég sok ilyen kivégzés, hogy megpróbált ezzel fenntartani a fegyelmet. De való igaz, hogy amikor a mondjuk Verdunnél a 87. offenzíva az annyit ér el, hogy na most 5 méterrel előrébb jutottunk, és közben elvesztettünk 600 embert, akkor mi értelme volt ennek az egésznek? Tehát a következő offenzíva alkalmazva az emberek már eleve nem akarnak engedelmeskedni a parancsnak. Nő az ilyenfajta elégedetlenség teljesen érthető okokból, és ez még inkább így van azokon a frontokon, ahol még annyit sem tudnak biztosítani a számukra, mint a nyugati fronton harcolóknak, mert azért mégis ott, ha emlékeznek rá, a Ken Follett könyvben még persze azt is idézhettem volna, de mindegy, majd ha ez kezükbe kerül, akkor emlékeznek rá, hogy fölhívtam rá a figyelmet. Az a pillanat, amikor a taxik viszik ki a folyóhoz, a Márnhoz, a Gallieni tábornoknak a parancsára a katonákat. És hazafias kötelességnek tekintik, mert hát ugye meg kell védeni a mocskos németekkel szemben a fővárost. És ez valóban megtöri a német lendületet, és innentől kezdve megfordul a csata, vagy a háború menete, mindegy, nem is ez a lényeges. Tehát van egy hátországi támogatás Franciaországban, ami azért érvényesül. Oroszországban nem. Oroszország a leggyengébb láncem, illetve majdnem a leggyengébb láncem valójában Törökország, de róla most még ne beszéljünk, majd egy picit később. Az oroszokról azért beszéljünk inkább, mert ott megindul egy olyanfajta erjedés, amire sokan rájátszanak. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy a németeknek, amikor már minden veszni látszik, akkor van egy titkos csodafegyvere. Vlagyimir Iljics Uljanov. Én Párizsban laktam egy évig egy olyan helyen, amelytől körülbelül olyan 600 méterre volt az a hely, ahol Lenin lakott a számüzetésében, az emigrációban. Bocsánat, a számüzetés az, amikor Szibériá volt száműzve. Szibériá, amikor száműzték, akkor emlékszem, amikor ebből Ungár Klárának, ugye ez a ismert magyar politikus, még akkor ő egy ilyen kultúros volt az egyik állami vállalatnál, és akkor megemlékezett november 7-én arról, hogy Lenin a számüzetésben megírta a keserű hangú levelét, hogy milyen borzasztó az a számüzetés. Tehát csak annyit engedélyeztek, hogy akkor a könyvtáramnak a felét vihettem magammal, és csak 3 bundát tudok magammal vinni, borzasztó. Így már is más konnotációjúvá vált ez a számüzetés, de nem ez a számüzetés rossz kifejezés lett volna, emigrációról van szó. Most az emigráció az a Párizs 15. kerületébe száműzte, vagy űzte el egészen Lenint. A 15. kerület mondjuk nem annyira egy rossz hely, tehát az nálunk sem annyira rossz hely, de ott aztán még annyira se rossz hely. Egy dolgot viszont megértettem, hogy Leninben miért alakult ki emigráció időszakában ez a konok vallásellenesség, mert a szállása 2 éven keresztül pontosan szemben volt a ferences kolostorról, ahol minden reggel a hajnali misére harangoztak, tehát azt ő egy az egybe telibe kapta, úgyhogy valószínűleg nem volt túlságosan boldog tőle. De ezek után átment Franciaországból, átment Svájcba, ahol Zürichben élt, ahol hát Zürich ugye a világ egyik legrosszabb városa, mert olcsó, nincs ott semmi, mint tudjuk, csúnya is ráadásul. De minden esetre ez az alvószámlák, ugye ez rendkívül izgalmas volt, amit a 90-es években elkezdtek fölfedezni, amikor Svájccal kapcsolatosan megpróbálta érvényesíteni az Európai Unió, meg a Nemzetközi Valuta Alap azt a nyomást, hogy hát működjön együtt velük is a bank törvényét, amelynek köszönhetően egyébként Svájc annyira népszerű, különböző diktátorok előtt, hogy ide betehetik a pénzüket, mert biztos, hogy hozzá fognak jutni, nem fogják kiadni az adataikat, hogy honnan szerezték, kinek van ott bank számlája, stb. Rápróbálták venni őket arra, hogy ezeket változtassanak a bankszövetség, Svájci Bankszövetség nemet mondott, és ekkor valaki kitalálta azt, hogy de hiszen itt vannak alvószámlák, amelyeket jogtalanul kezel a svájci bankok világa. Hát ilyen közül például az, aminek kiadható volt a neve. Egy Vladimir Ilics Uljanov nevű embernek még mindig ott gyarapszik, hízik a számlája, mert ugye akkora összeg volt, hogy 80 évvel később még mindig nem, hogy elfogyott volna a bank költségek miatt, hanem csak növekedett. Tehát ezért valószínűleg már a Vladimir Ilics Uljanov nem fog jelentkezni, Krupszkaja nem fog jelentkezni, közös gyermekünk nem volt, tehát az nem fog jelentkezni, és hát a Szovjetunió időközben megszűnt, tehát senki nem fog jelentkezni azért, hogy ezt a magánvagyont átvegye.
Zürichben azért nincs metró, mert van egy törvény Svájcban, hogy egy bank föld alatti trezorjához 100 méternél közel nem szabad aludutat építeni, és a belvárosban nem volt olyan nyomvonal, ami ennek megfelelt volna. Éppen akkor Svájcban éltem, amikor ez a vita lefolyt, és egyszer azt mondták, hogy legfeljebb körbe tudnának építeni, mert ott annak nincs sok értelme. Viszont nyilván ez az erjedés, ez vezet el aztán a forradalomhoz, hiszen Oroszország készül el leghamarabb az erejével, nem is fizetik vissza a büdös életbe sosem az első világháborús költségeket, a másodikat sem. Viszont ugye mindenki tudja, hogy ez a forradalom, ez ugye valahogyan ebből nő ki. És tulajdonképpen rengeteg nagyon érdekes regény születik ebből, akár gondolunk a Zsivágóra, amiről talán beszéltünk is a múltkor, ami ebből adódik, aztán az a Napló regénye, akinek nem jut eszembe a neve, a Vörös, az a 3 kötetes. Igen, ki, elfejtettem, ki ír, mond a nevét.
Rachmaninova, azt hiszem.
Rachmanova. Szóval hogy az egy másik dolog, és tulajdonképpen ugye az abból kinövő Szovjetunióból aztán van rengeteg olyan munka, amik aztán persze nyilván számunkra irodalmilag is nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Azonban tényleg az sokáig, amikor én még egyetemen történelmet tanultam, nem lehetett tudni arról, hogy Lenint valósággal becsempészik Oroszországban, mint vegyi fegyvert, vagy én nem tudom micsodát.
A németeknek egyébként ez a húzása azért zseniális, mert ugye 1917. februárjában akkor már megpróbálkoznak, ebben is benne van a német titkos diplomácia, hogy megpróbálják az idegen, tehát megdöntik a kormányt, és akkor alakul a Kerenszkij-féle ideiglenes kormány. Ezért ennek a kormányzatnak az egyik feladat az, hogy tovább folytassa a háborút, annak ellenére, hogy nincs legitimációja, de a többi kormány az helyén marad Franciaországban, már változó összetétellel egyébként, de megmaradnak. Magyarországon is, máshol is minden, itt a kormányok megmondanak, mert nincs választás ebben az időszakban. De a Kerenszky kormányzat mögött igazából hiányzik a legitimáció. Tehát akkor még nem tudnak eredményt elérni a németek, a más hadviselő felek viszont igen, azt el tudják érni, hogy az Egyesült Államok, amelyik eddig a távolból figyelte az eseményeket, az 1917. februárjában belép a háborúba. És ezt valahogyan valamilyen módon ellensúlyozni kell. És erre azt tudják kitalálni, hogy októberben, vagy novemberben, most mindegy, hogy melyik időszámítást nézzük, gyorsan megpróbálkoznak egy újabb fordulattal, amit Schmidt Mária kolléganőnk nemes egyszerűséggel nem nagy októberi szocialista fordulónak, hanem kis novemberi kommunista pucsnak nevez, ami valóban jobban leírja ezt az egészet, mert valóban tényleg nem az volt, amit az Eisenstein-féle vetített változatban láthatnak, hogy az emberek először csak egy ember megy, de többen, aztán egy egész tömeg nyomul a téli palota felé, és akkor megostromolják és beveszik, és hanem hát ugye ez az egész igazából egy ilyen kisebb szervezett akciócsoportnak volt a jól sikerült rajtaütése, aminek aztán az a következménye, hogy az összoroszországi szovjetek kongresszusa rögtön azonnali hatállyal dekrétumot ad ki a békéről. Hogy beszüntetik, az emberek örüljenek, és nincs többé háború. Ami persze nem igaz, mert ezt nem tehetik meg, mert hiszen a határokat meg kell védeni, mert ha ez nem történik, mert akkor abban a pillanatban jönnek egyébként a németek, akik ugyanúgy területeket követelnek, mint korábban. Korábban az ellenséges Oroszország, most pedig nem kimondható a szövetséges Szovjetuniótól, de esetleg Ukrajnát, Belorussziát fel akarják osztani. És ennek az lesz a következménye, hogy ezért kénytelen lesz majd a kommunista párton belüli kialakuló ellenzék egy olyan variációt kidolgozni, hogy hát akkor de újra kell szervezni hadsereget, a vörös hadsereget, annak meg kell védeni az országot, tehát fontos gabonatermő területek, nem hagyhatjuk, hogy ezek ne kerüljenek el hozzánk, vagy elkerének tőlünk. És ekkor Trocki jelvtársat kinevezik a vörös hadsereg biztosának, aki így egyrészt rögtön el kell menjen onnan, tehát nem tud okoskodni, és a többiek Buharin elvtárs, illetve az ifjú Visszarjanovics, aki akkor majd fölveszi a Sztálin nevet, így kedvezőbb helyzetbe, politikai kedvező helyzetbe tud kerülni. De hát ugye a 918-as Brest-Litovszki békét, illetve a Rigai békét nem fogják tudni megúszni, azt mindenféleképpen megkötik, és ebben elveszítenek jelentős területeket, de mindegy, mert 1918. november 11-én, amikor Németország kapitulál, akkor ezek az általa ideiglenesen kötött megállapodások, amelyekben területi nyereségeket szerzett magának az oroszországi területek rovására, azok már nem maradnak fönt. Tehát ebben az időben indul egyfajta erjedés az orosz birodalom romjain, amelynek korábban vannak óriási pozitív hatása is. Alexander Bloknak, az egyik kedvenc orosz költőmnek a 12 című versét, azt talán már a múlt alkalommal említettem önöknek, amelyben úgy jeleníti meg a forradalmár járőröket, mint az apostolokat, akik Jézus Krisztus után mennek, és próbálják meg az igazságos társadalmat megvalósítani. Ebben az időben Oroszországban, a forradalmi időszakban Szentpétervárot rengetegen úgy gondolják, hogy most azt csinálnak, amit akarnak, megszűnt a régi rendszer, most akkor be lehet vezetni a többnejűséget, vagy be lehet vezetni az embereknek kötelezettségtől mentes életét, és hát ez egy időben kiderül, hogy ez nem fönntartható, meg nem is annyira kívánatos.
Jézus Krisztus, 12 apostol, 20 év múlva Moszkvában beszélget egymással egy költő, meg egy főszerkesztő. A beszélgetés, amint később kitudódott, Jézus Krisztusról folyt. A szerkesztő ugyanis folyóirat a következő számában nagy vallásellenes költeményt rendelt a költőnél. Iván Nyikolajevics a poémát meg is írta, mégpedig igen rövid idő alatt, de a szerkesztőnek sajnos nem tetszett. Hontalan ez a költő, nagyon sötét színekkel ecsetelte ugyan főhősét, vagyis Jézust, a szerkesztő szerint mégis át kellett írni az egészet. Ezért most amolyan kis előadást tartott a költőnek Jézus Krisztusról, hogy megmagyarázza a mű alapvető hibáit. Nehéz eldönteni, hogy mi vitte tévútra Iván Nyikolajevicset, tehetségének láttató ereje, vagy pedig az a körülmény, hogy fogalma sem volt a kérdésről, amelyről költeményét írta. de annyi bizonyos, hogy Jézus a, hogy is mondjam, hús, vér, eleven Jézussá sikeredett, aki azonban nem volt éppen megnyerő egyéniség. Berlioz, ő a szerkesztő, pedig azt igyekezett bizonygatni a költőnek, hogy a probléma nem az, hogy milyen volt Jézus, jó-e, rossz-e, hanem azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt, minden róla szóló történet kitalálás, mitosz, semmi más. Írja Bulgakov, és erről nekem, én is idéztem szerintem már, hogy mi az az egy mondat, amiben a marxista valláskritikát összefoglalhatjuk, ugye. Jézus sosem élt, de voltak testvérei.
A bolsevik... Igen, a Mester és Margarita volt a forrás. Az orosz forradalomnak egyébként az egyik legjellemzőbb sajátossága ez az egyébként nagyon elkeseredett és dühött ateizmus, harcos ateizmus, amit valójában nagyfokú kockázat, mert kezdetben az emberek egy igen jelentős része, hogy a háború kitörését azt nem tudják megakadályozni, a részvételt benne megpróbálják megúszni, ha nem lehet, akkor megpróbálják imádkozni a különböző szentekhez, és hát ugye Oroszországban a hagyományos vallásgyakorlásnak még ma is megvannak a nagyon erős gyökerei, hát azért több mint 70 év kommunizmus után is még mindig van a gyökerei. Ennek az egyik következménye az lesz, hogy hát az egyházi befolyás alól föl kell szabadítani erőszakkal ezeket az embereket, és meg kell mutatni, hogy Isten nem létezik, mert ha létezne, megakadályozna ezeket a pusztításokat, mint az egyház ellen elkövetünk, tehát akkor írtsuk ki a gyalázatost, ahogy Voltaire is mondta, és megpróbálkoznak mindezzel. Erről hadd idézek, ez még az az időszak, ugye ez, amit Miklós felolvasott, ez a regény, ez 30-es évet ábrázolja, de ez egyébként nem véletlenül Bulgakov halála után 23 évvel jelenik meg először. Oroszul, igen, igen. Tehát addig nem is tudhattak róla. Iszák Bábelnek, aki a polgárháború időszakának az egyik kimagasló novellistája. Van egy nagyon rövid novellája. Engedjék meg, hogy ezt még felolvassam, mert tudom, hogy most egy kicsit úgy néz ki, mint egy szabad népfél orra, hogy felolvassuk a megfelelő idézeteket a megfelelő mondatokhoz, de ezt nem hagyhatom figyelmen kívül. Prisepa. Lesnyúlva igyekezem a hadosztálytörzshöz. Utitársam most is Prisepa, ez a fáradhatatlan kópé, volt pártag, jövendő ronyszedő, huncutkodó vérbajos, lomhán füllentgető fiatal kubáni kozák. Sötétvörös, finom, gyapjú cserkesz zubbonyt visel, pehely csukája a hátára vetve, útközben magáról beszél. Éppen egy esztendeje annak, hogy Prisepa megszökött a fehérektől. A fehérek bosszúból elhurcolták szüleit, és a kémelhárítóknál halálra kínoszták őket. A holmiaikat pedig szétlopkodtak a falubeliek. Mikor a fehéreket kiverték Kubánból, Prisepa hazament a szülőfalujába. Kora reggel volt, a paraszti álom még ott szuszogott az áporodott fülhetségben. Prisepa befogott egy kincstári szekérbe és járt a falut, hogy összeszedje a gramofonját, káposztás hordóját, anyja hímzett törülközőit. Fekete kozák szűrben lépett ki az utcára, övében görbe tör, a szekér ott döcögött mögötte. Prisepa egyik szomszédtól a másikig ment, útját csizmájának véres nyoma mutatta. Amelyik portán anyja holmiát vagy apja csibukját megtalálta, ott lekaszabolt öregasszonyok, kútágasra felakasztott kutyák, trágyával berondított szentképek maradtak utána. A falusiak komorábrazattal pöfékelve követték útját. A kozákok fiatalabbjai szétszélettek a sztyeppén és számadást csináltak. A számadásnak nem volt se vége, se hossza, a falu pedig hallgatott. Mikor Prisepa befejezte, visszament az elárvult atyai házba, a visszaszerzett bútort szép sorjában elrendezte, helyére tette úgy, ahogy az gyermekkora óta emlékezetébe vésődött, és vodkát hozatott. Bezárkozott a házba, és két álló nap szünet nélkül ivott, énekelt, sírt, és vágta szabdalt a kardjával az asztalokat. Harmadnap éjszaka a falubeliek meglátták a füstöt Prisepa háza felett. Megpörkölt, szakadozott gúnyában, tántorgó, botladozó lábbal vezette ki Prisepa a tehenet az istállóból, szájába dugta a pisztolyát és elsütötte. A föld füstölgött körülötte, kékes lánkarikák csaptak ki a kéményből és foszlottak szét, az istállóban fölbőgött az árván maradt borjú. A tűz ünnepi fényben ragyogott. Prisepa elkötötte lovát, a nyerekbe ugrott, egy hajfürtjét bedobta a lángokba és elvágtatott.
Azt gondolom, hogy az Iszák Bábelt emiatt lőtték agyon. Igen. 1940-ben, mert hogy Ő részt vett egy lengyel hadjáratba a Bugyoni marssal vezetése, ami katasztrófába torkolott, és pont az ilyenek miatt, hogy már akkor, mikor ezeket megjelentette, akkor már a parancsnok egy szörnyű tiltakozásba kezdett, hogy ő a kozákokat, akik vérüket áldozták a szovjet hatalomért, ilyen színben tünteti föl. Miközben azt gondolom, hogy ez egy hátborzongató jó novella. Hiába kapott vissza mindent, semmi sem az, mint volt már.
Igen. Sokszor fölmerült bennem, és lehet, hogy múltkor már mondtam, nem lehetséges, de most azt hiszem, ismét helyén van annak a megismétlése talán, hogyha azzal a lehetőséggel örvendeztetett meg az élet, hogy többször tanítottam gazdaságtörténetet, 20. századi gazdaságtörténetet, és ez ugye önmagában nem valami vonzó. De muszáj volt ennek kapcsán kihasználnom az alkalmat, és azt is elmondom a diákoknak, amit úgy gondolom, hogy ehhez kötni kell. A kommunista gazdaságpolitikának az egyik fölvezetéseként nekem muszáj volt elmondanom, hogy mi a kommunizmusnak a célkitűzés az emberi társadalomban, hogyan képzelik az emberek jövőjét, a gazdaságnak a szerepét, stb. És hát aztán mindig megállapítottam, levontam a következtetés, hogy tehát a fönntartatlan rendszereket létrehozó, de az embereket erőszakkal erre kényszerítés, az emberi méltóságot lábbal tipró rendszerek, azok ördögiek. És hogy miért ördögi a kommunizmus? Tehát lehet, hogy ezt azt mondják rá, hogy ez egy a jelző, hát olyan kicsit avítasan hangzik, pedig valójában sátáni dolog az, amikor embereknek, csak Magyarország történetét nézzük, 1950-ben megszüntetik a szerzetes rendjeit, és ezeket az embereket deportálják. Nővéreket, irgalmas nővéreket kitiltanak a kórházakból, és helyükre hát nyilván kidolgozott, szőrös mellű dunaújvárosi munkásokat vezélnek, akik nyilván empatikusan és hát hivatástudatú vezérelve fogják majd a betegeket ápolgatni. Kitiltják a papokat, lelkészeket és rabbikat a kórházakból. És 4 milliónál több ember fog meghalni Magyarországon úgy a kommunizmus időszaka alatt, hogy nem kapja meg élete során azt a legfontosabb megerősítést, amire a civilizációnk fölépült, hogy az itteni élete után mi történik vele. Tehát nem biztos van olyan, akinek már nem segített volna rajta semmi, hiszen a betege szentségét is úgy adják föl, hogy hát vélelmezzük, hogy még tudja, hallja, amit mondunk, mert még életben van, és tegyük fel, hogy hallja, hogy mit mond a pap. De rengeteg embernek szüksége lett volna, igény lett volna, és nem engedték meg nekünk. Nem tudom megmondani, hogy ez mitől racionális. Mitől racionális ez, könyörgöm? Mitől? Semmitől. Attól racionális az egész, hogy egy alternatív hatalmat, amely spirituális jellegénél fogva nálunk erősebb lehet, azt ki kell írtani az emberek szívéből is, és az emberek környezetéből is. De egyébként ez az egész semmi más nem magyarázható, mint egy irracionális ördögi erőfeszítéssel. Hát ez történik a bolsevik forradalomban is tulajdonképpen, a nagyobb szabásúként, mert ugye nálunk üldözték a papokat ugyan, de voltak ellenük perek. Volt egy-kettő, aki mártírhalált szenvedett, tudjuk, van olyan, aki Boldog Zoltán püspök, ugye itt van eltemetve, de vannak olyanok, akik fehér mártíromságot szenvedtek. A Szovjetunióban ennél durvább volt a helyzet, tehát ott azért nagyon sok orosz pópát gyilkoltak le, és erről sajnos nem emlékezünk meg. Erről a fajta genocidiumról nem emlékezünk meg. Mert nem genosz, mert nem olyan etnikai közösség. De arról a genocidiumról sem emlékezünk meg, ami mondjuk például az ukrajnai, kelet-ukrajnai területeken zajlott le, a holodomorról. A holokauszthoz hasonló kifejezés az egyébként egy teljesen más eredetű, azt jelenti, azt tartalmaz, hogy éhen haltak emberek. Mesterségesen elődített éhínség volt az, amely először a polgárháború időszakában, majd a 30-as években másodszor is visszatérve emberek 10 millióját írtotta ki. Tetszik érteni, hogy 10 milliónyi ember hal bele abba a kollektivizálásba. És az első világháború utáni időszakban, amikor a vörös hadseregnek mindig meg kell kapni az élelmezést, az ellátmányokat, az emberek a Volga mentén tehát rátérnek a kannibalizmusra már. Amit persze aztán oda mennek a cseka emberei, és majd gyorsan ezeket felelősségvonják, kivégzik, de enni nem tudnak adni helyette az embereknek. Azaz igazából itt szervezett módon zajlik ezeknek a szerencsétlen ukránoknak a kipusztítása. Ez ugyanolyan fajta irracionális gyűlölködés, mint az a gyűlölködés, amit az isteni jelenlét ellen próbálnak megfolytatni. De mondok még egyet, mert ez talán még ehhez hasonlítható. Vannak ezek a bizonyos bárdok, mint a velszi bárdok, akik ugye énekmondók. Az ukrán hagyományban is jelen vannak ezek az énekmondók. Az ukrán nemzeti öntudatot az Oroszországba betakozott Ukrajnában ezek a bárdok tartják életben, a kozákok tisztelik őket, ezek vándorénekesek, olyan, mint Tinódi Lantos Sebestyén volt. Ezeknek a szerepe ez nagyon fontos, nagyon jelentős. Egy olyan esetben, amikor nincs önálló ország, nincs önálló parlament, vagy gyűlés, vagy önálló nemesség, stb. Ezeket az embereket a szovjet hatalom összefogdossa, és szinte kivétel nélkül mindegyiket megöli. Nehogy véletlenül, életben maradjon az ukránoknak a nemzeti öntudata. Erről megdöbbentően szép emlékezés jelenik majd meg Bulát Okudzsavától egyébként, aki magát ezeknek az utódjának tartja, nem ukránként, hiszen ő neki minden volt a vérében, örmény és grúz volt egyszerre, tehát, meg még más is. Ő azt mondta, hogy nekem semmi közöm az ukránhoz, de a bárdokhoz igen. És ezért ő is elkezdte járni az országot, és dalokat szerzett, és énekelt, és olyan dolgokról, mert nem tudott belekötni a cenzúra, mert hát nem tudott belekötni. De minden esetre ezeket a közösségeket, ezeket ilyen rettenetes erőszakossággal írtotta ki a Szovjet Birodalom. De tehát azt mondhatjuk, hogy valójában az első világháború Európában, Európa középső részén viszonylag hamar véget ért, ahhoz képest, hogy mi történt, az Európa nyugati részén viszonylag hamar véget ért, ahhoz képest, hogy mi következett az európai keleti részen, hiszen itt tudjuk, hogy 1918-19-20 során még zajlanak a háborúk, míg az amuri partizánok dala véget nem vett ezek az egésznek, míg ki nem derül, hogy a fehérgárdistáknak a megújuló erőfeszítését, hogy a bolsevikokat ki billentsék a hatalomból, ez nem lesz lehetséges. Sem Wrangelnek, sem Gyenyikinnek, sem Kolcsaknak, sem másoknak önmagukban nincs elegendő erejük ahhoz, mert nincs hozzá megfelelő emberanyag még volna, de lőszer, de pénz, támogatás, az már hiányzik mindehhez. Azért, mert már nem hisz benne senki, támogató, hogy ezek a bolsevizmust meg tudják szüntetni. És tulajdonképpen nem is olyan nagy baj, hogy Oroszország esetleg átmenetileg kiiktatódik a nemzetközi gazdasági életből. Sokak számára ez nagyon jó jön. Csak hogy mondjak egy például, egy kicsit más megvilágításból nézem, most már elárultam, most már nem fognak meglepődni különösebben rajta, hogy én megint egy ilyen gazdasági érve jövök, de az Egyesült Államok 1914-ben nagyon örülnek, hogy kitört ez a világháború, mert így az európai szövetségeseinek szüksége lesz azokra a cuccokra, amiket ő szállít. Ő megtermeli, az európaiak megrendelik, és meg kifizetik. Nem tudja kifizetni, nem baj, akkor majd kötnek egy előnyös hitelszerződést, hogy a leasing szerződést, mint amivel az ember a manapság a háztartási eszközét veszi, hosszú leállású hitelre, majd kifizetés, mire kifizetem, birtokom ő teljes egészében. Az európaiak tehát így fognak tőlük tankokat vásárolni, lőszer vásárolni, üzemanyagot vásárolni, minden mást. Sőt, ezen fölül mezőgazdasági terményeket. Az Egyesült Államok remek ütemérzékkel elárasztja az európai piacot a válság időszakában a saját élelmiszertermékeivel, mezőgazdasági terményeivel, amelyeket akkor éppen hadviselő felek nem fognak tudni saját magukat elállítani. Amikor véget ér a háború, akkor az Egyesült Államok politikailag ugyan kivonul Európából, mert minek maradjon itt, amikor a legfontosabb célját már elérte, hogy itt van gazdaságilag. És ezzel nem fognak tudni mit kezdeni a többieket, csak nem fogják tudni kikergetni innen a Standard Oilt meg a többieket, hiszen hát ezek azért jöttek ide, mert hát segíteni jöttek nekünk legyőzni a gaznémeteket. Igen, de azzal a céllal, hogy ezt ugye aztán a Danon cég üzletvezetője mondta, hogy hát befektetni jöttünk ide, nem jótékonykodni, piacot szerezni jöttünk ide, Tehát ez volt a cél. Az amerikai is ezért jöttek ide, és tulajdonképpen az ő jelenlétük innentől kezdve a béke időben abszolút fölforgatja az európai gazdasági egyensúlyt, vagy erő, vagy munkamegosztást, mert nem lesz szükség azokra a termékekre, vagy terményekre, amit Európában hagyományosan elő tudnak az emberek állítani, mert az amerikai ezt sokkal olcsóbban tudják megcsinálni, sokkal olcsóbban tudják előállítani. És ez azt fogja előidézni, hogy Európában emberek maradnak munkanélkül, Európában emberek megtermelik a terményeket, de nem tudják értékesíteni, vagy csak nagyon olcsón tudják eladni, amiért ráfizetnek, és így tönkre fognak belemenni. Az amerikaiak pedig egy darabig keresnek az üzleten, de egy idő, miután elszegényedik az európai társadalom, nem fognak tudni ők sem rajta segíteni, mert ők is csak akkor tudnak segíteni, hogyha ha veszik az ő termékeiket. És szépen ki fognak vonulni az amerikaiak a 30-as évektől kezdve Nyugat-Európából, ezzel átengedve a terepet megint egy másik hatalomnak, amely azonban nem ennek az előadásnak a témája. Köszönöm szépen! Jó éjszakát kívánok!